Kedves hallgatóink, a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma, Erdélyi János hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián. Ezzel a címmel tartott előadást a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem kollégiumi esték sorozatában dr. Sziklai Csé Mónika, az akadémia kézirattárának és régi könyvek gyűjteményének főkönyvtárosa. A következő percekben az előadóval beszélgetek az óriási hagyatékról, valamint előadásának más vonatkozásairól.
Sziklai Csé Mónika vagyok, irodalomtörténész. A Magyar Tudományos Akadémia kézirattár és régi könyvek munkatársa vagyok 2021 óta. 2021-ben került be Erdélyi János, teoretikus, filozófus, író, ügyvéd és egyetemi tanár kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába. Ennek a jelentősége abban áll, hogy ez a kéziratos hagyaték ma a legteljesebb reformkori hagyatéknak minősíthető, ugyanis ez a hagyaték több mint 150 évig elzárva volt a külvilágtól, illetve a kutatói nyilvánosságtól. Az én feladatom, miután ennek a hagyatéknak vagyok a kurátora, és 19. századi kéziratokkal foglalkozom, a feladat az az, hogy ennek a hagyatéknak a feldolgozását elvégezzem, illetve a kéziratok kutathatóvá tételét biztosítsam a jövő kutatói számára, irodalomtörténészei, folkloristái, néprajztudósai és művelődéstörténészei számára. Maga a hagyaték több mint 30 ezer fóliónyi kéziratot tartalmaz, tehát egy hatalmas nagy hagyatékról beszélünk. Voltak éppen az 1780-as évek végétől tartalmaz kéziratokat egészen az 1930-as évek végéig, ugyanis az erdélyi tár, az úgynevezett erdélyi tár magába foglalja Erdélyi Pálnak, irodalomtörténésznek, Erdélyi János fiának a kéziratos hagyatékát is. Ő volt az, aki ezt a hagyatékot először rendezte, és én az ő munkáját revideálom tulajdonképpen.
Ez egy óriási anyag, hol tart?
2021 óta megfeszített munkával dolgozom, hogy minél hamarabb elkészüljön. Maga a hagyaték feldolgozása befejeződött idén. Ez azt jelenti, hogy most a kéziratok jelzetet kapnak, és ezután kerül majd digitalizálásra és nyilvánossá tételre, illetve a kéziratokból ki kell választani olyan kéziratos iratanyag csoportokat, amelyet esetleg zárt anyagként fogunk kezelni, vagy pontosabban szóval kivételesen védett anyagként. Erre példaként az 1848-49-es forradalmi kéziratgyűjtemény szolgál, hiszen ma Magyarországon nincsen ekkora forradalmi gyűjtemény, ami Erdélyi János hagyatékában található. Erdélyi János mindent megőrzött a 48-49-es korszakból, ezek röpiratokat, nyomtatványokat, eredeti autográf kéziratokat tartalmaznak, például Szemere Bertalannak, a belügyminiszternek 1848. március 25-én elmondott beszédének a eredeti fogalmazványát, Petőfi Sándor nemzeti dalának, vagy a királyokhoz írt versének az eredeti nyomtatványát, a magyar nemzet függetlenségi nyilatkozatát, tehát ezek olyan kivételesen védendő kéziratok és iratok, nyomtatványok, röpiratok, kiáltványok, amelyek a megóvásuk érdekében nem adhatók át a kutatók számára, de miután digitalizálásra fognak kerülni, ezért mindenki majd láthatja őket.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy milyen jellegű kéziratok ezek, hiszen itt Sárospatak történetében, de hát Magyarország történetében is vannak polihisztorok szép számmal, de Erdélyi János ezek között is egy kivételes ember, tehát annyi mindennel foglalkozott a jogtól kezdve az irodalmon át a történet kutatásig, hogy ezek milyen jellegű kéziratok.
Ha Sárospatakot említette, természetesen Erdélyi János neve elvonatkoztathatatlan Sárospataktól, hiszen ő ide járt iskolába, 10 éves korában, 1824-ben iratta be édesapja ide a líceumba, és 1830-ban tért át a felsőbb osztályokba, és ezek úgynevezett az erdélyi tárban akadémiai jegyzeteket tartalmazó diákkori jegyzetei is megvannak, illetve tudjuk Erdélyi János, hogy 1851-ben Zsarnai Lajos püspök kérésére ő elfoglalta a filozófiai katedrát, és az ő akadémiai előadásainak a jegyzete is megmaradtak, de miután közigazgató is volt, a könyvtárat is igazgatta, tehát főkönyvtárnok volt, népiskolai könyvtár létrehozásában segédkezett, tehát nagyon sokrétű volt a sárospataki munkássága. Ezek tulajdonképpen hivatalos szakmai és működési iratok, de ezeket is ő mind-mind megőrizte, illetve a református egyházban végzett tevékenységének az iratai is megtalálhatók benne. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon heterogén anyagról beszélhetünk, mind formai, mind tartalmát tekintve.
Azt hiszem, hogy az elmondottak alapján a hallgatók is sejthetik, hogy ez egy akkora anyag, amelyből még kivonatosan is nehéz beszélni. Ide most az előadásra mit hozott el ebből, mit mutat meg ebből a hagyatékból?
Az előadásom tematikáját alapvetően három részre bontottam. Miután a bevezetőben is említettük, hogy Erdély János hagyatéka szerencsés módon a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába, akadémiai könyvtár tulajdonába került, ezért néhány szót szeretnék ejteni az akadémia történetéről, illetve a külön gyűjtemények jellegéről, természetéről, és szeretném bemutatni az előadásom első részében azokat az erekéket, amelyet általában a nagy közönség nem lát. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2025-ben ünnepeltük, tehát a tavalyi évben ünnepeltük az akadémia bicentenáriumát, tehát a fennállásának a 200. évfordulóját, 2026-ban pedig a könyvtár megalapításának a 200. évfordulóját, és most egy nagyon rangos kiállítás az, amelyre sok-sok látogató érkezik hozzánk, amikor olyan erekjéket is láthat akár a kutatók, akár a szélesebb nyilvánosság, a nagy közönség, amelyeket a mindennapokban nem volt rá lehetőség. Én ezekből hoztam egy kis ízelítőt.
Lehet-e néhány példát említeni?
Igen, a Kisvalódi Társaság erekje tára volt az, amely később a kézirattár és a művészeti gyűjtemény tulajdonába került. A kézirattárban ma őrizzük például Cucor Gergelynek kusteini raboskodása alatti bilincsét, Kisvalódi Károly halotti maszkját, vagy például a legkorábbi úgynevezett kéziratunk, az a verespataki írótábla, ez a második században készült, Vörös Marti Mihály elefántcsont sakkészletét, íróasztalát, tehát számos érdekes tárgyat, és akkor az előadásom további részében természetesen Erdély János hagyatékáról szeretnék beszélni, kiválasztottam néhány nagyobb témakört, amellyel, ha nem is az ő teljes pályafutását, mint ahogy ön is említette, nem lehet bemutatni. Voltak éppen azokat a működési területeit, illetve a saját mikrotörténeti életének az eseményeit, dokumentáló kéziratgyűjteményeket szeretném bemutatni, házasságát, a sárospataki időszakot, a forradalmi időszakot, a szerkesztői munkásságát, és hát amit eddig nem említettem, pedig ővele kapcsolatban az egyik legfontosabb, ugye, hogy ő volt a programteremtő népköltészeti gyűjtésnek a megalapozója, tehát a hagyatékának jelentős részét teszi ki a népköltészeti gyűjteménynek az anyagai, és olyan kéziratok, olyan feljegyzések, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy ő ezt a gyűjtést sikeresen elvégezhesse, és erről eddig nem volt tudomásunk.
Ez egy nagyon gyilkos kérdés, de önnek személy szerint van-e Erdély János életének, munkásságának olyan szakasza, vagy olyan témaköre, ami után különösen érdeklődik? Tehát most, hogy így feldolgozta ezt a hagyatékot, bukkant-e olyan dologra, amely különösen felkeltette a figyelmét?
Erdély János számomra azt gondolom, hogy van köztünk egyfajta ilyen korokon átívelő érzelmi kapocs. Engem nagyon megérint az, hogy ha nem is adott esetben egy egész témakört választok ki, hogy a kézirataidnak a marginális megjegyzései, vagy azok a jellemzők, amelyek az ő adott esetben akár emberi tusakodásaira, vagy egy-egy művének az elkészültének a hozzájárulásához vezetett, ezek számomra mindig izgalmas mikrotörténeti emberi aspektusok, de nagyon izgalmasnak találom, amit említettem, a forradalmi gyűjteményt, megindítónak találom az első házasságát, amelyet Vahot Kornéliával kötött Kossuth Lajosnak az unokahúgával, akit sajnos 1842-ben a gyermeke születésekor elveszített, illetve mikrotörténetileg és gazdaságtörténetileg, vagy művelődéstörténetileg is nagyon fontosnak tartom, hogy a sárospataki időszakban Erdély János megőrizte azt a gazdasági jegyzőkönyvét, amiben 1851-től kezdődően folyamatosan felvezette a bevételeinek és a kiadásainak a jegyzékét. Ez jól mutatja számunkra azt, hogy egy tudós ember hogyan élt a 19. század közepén, és Erdély János nem csak tanított a Pataki Akadémián, hanem szőlészetből, borászatból, állattenyésztésből is fenntartotta magát, és azt gondolom, hogy ezek rendkívül érdekes jellemzőt mutatnak számunkra. Persze nem minden előzmény nélkül, hiszen tudjuk, hogy Kazinci és Berzsenyi is kereskedett borral, tehát itt a Sárospatakon ennek ugye nagy múltja van, de az, hogy Erdély János tokai borát adott esetben még Londonban is megvásárolták, és hogy ez hogyan segítette őt adott esetben a család fenntartásához, vagy milyen nehézségekkel kellett megküzdeni, ez számomra az különlegesen izgalmas.
Utolsó kérdésként, hát ugye nem csak az adatokból, de ahogy említette, különösen is érdeklődik a személyisége iránt, hogy mi rajzolódik ki ebből, hiszen Sárospatakon egy nagyon széles látókörű, nagyon értelmes, de egy nagyon nehéz embert ismertünk meg. Ugye nyilván ez a zaklatott életének és magánéleti problémáinak is köszönhető volt, de milyen személyiségű ember jön vissza ebből az óriási anyagból? Nyilván minél több az adat, annál precízebb a kép. Ön számára milyen személyiség jött le?
Első felesége halála után, és az első gyermeke, a felesége ugye a gyermekágyi lázba hunyt el, és ezután sajnos a kisgyermekét is nem sokra rá, két évre rá elveszítette. Erdély János 1844-45-ben külföldre ment két évre, hogy ezt a családi tragédiát feldolgozza. Külföldi útjának a tapasztalatai és élményei voltak azok, amelyek annyira megnyitották az ő személyiségét, irodalmi gondolkodását, világlátását, eszmeiségét. Tulajdonképpen akkoriban egy világpolgárként tért haza. És ezt az attitűdöt hordozta mindvégig magán. És azt gondolom, hogy a sárospataki időszaknak a nehézségei, a sárospataki líceum, illetve a református egyház közti ellentétekben akként csúcsosodott ki, hogy Erdély János egy modernizációt sürgető, reformokra törekvő személyiség volt, aki például az 1859-es kazinci ünnep kapcsán ő az írófejedelemnek kívánt emléket állítani, azonban Zsarnai Lajos püspök, ő pedig ugye a Bach korszakban az líceumot, az iskoláját védte a fennálló hatalommal szemben. Tehát azt gondolom, hogy ez a konfliktusokkal terhelt nexus abból eredeztethető, hogy Erdély mindvégig megőrizte azt a világlátását, hogy muszáj külföldre tekintenünk, látnunk kell a modernizációt, látnunk kell, hogy hogyan tudunk haladni, melyek azok az eszmék, amelyeket követnünk kell, és én azt gondolom, hogy ez egyfajta feloldhatatlan ellentét, hogy őt itt Sárospatakon egy nehezebb természetű embernek tartják, de hogyha az ő aspektusából vizsgáljuk, akkor pedig azt látjuk, hogy ő nem tett mást, mint hozta magával azt a szemléletet, amely végül is ugye gyakorlatilag a forradalomban, illetve később a Magyarország 19. század második felében kibontakozott történelmében megvalósult.
Kedves hallgatóink, a tudományos emberfő mennyisége, a nemzet igazi hatalma, Erdélyi János hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián, ezzel a címmel tartott előadást a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem kollégiumi esték sorozatában dr. Sziklaicsé Mónika, az akadémia kézirattárának és régi könyvek gyűjteményének főkönyvtárosa. Az előző percekben az előadóval beszélgettem az óriási hagyatékról, valamint előadásának más vonatkozásairól.